Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Éjjó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
A playoff is itt van végre, valahára, és szeretnénk egy kicsit bevezetni. Hát ugye 8 darab párharc lesz, és ebből most a első négyre másnak a segítségét vesszük igénybe, hogyha minden igaz, mint a második négyre, bár lehet, hogy a második négyet meg majd egyedül csináljuk meg. Minden esetre az első négy párharchoz segítségül hívtuk Gedei Tibort, azaz Coach T-t, kedvenc edzőnket, aki itt is van velünk a vonalban. Szia Tibi!
Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Szia Tibi, én is üdvözlök.
És akkor esünk is neki a párharc elemzésnek, mert hogy azért egészen extra párharcokat kapunk majd, és talán kezdjük a Boston és a Brooklyn Nets összecsapásával, mert lehet, hogy erről tudunk legkevesebbet beszélni, ez a keleti 2-7, és hogyha a Bostonnál lenne Jaylen Brown, akkor pont ezt beszélgettem, azt hiszem Tibi veled nem olyan rég, hogyha a Bostonnál lenne Jaylen Brown, akkor igenis szoros párharcot tudnék vizionálni én legalábbis, mert egyébként a Brooklynnak a Boston egy kellemetlen meccsap minimum. Azonban Brown kiesése elől és hátul is kivesz egy dimenziót a Celtics játékából, illetve hátul dimenziót, elől pedig csak egy fegyver, de hát akkor is nehéz most látni azt, hogy a Boston nagyon szoros párharcot játszana ezzel az elvileg teljesen egészséges Brooklynnal.
Igen, hát ugye szerintem mi ezt a playoffot lassan 9 hónapja elemezgetjük. Még el se kezdődött a szezon, de már a playoffba gondolkodtunk sokszor. Szerintem egyik csapat se bírná azt el, hogyha egy Brown szintű impacttel rendelkező játékos kiesik a playoff előtt. Ez tényleg pótolhatatlan, ugye elő-hátul, főleg akkor, hogyha az ellenfél a olyan támadó, historikus támadó szezon tudott maga mögött, mint a Brooklyn, főleg úgy, hogy a három nagy sztár nem is nagyon játszott együtt, ami nyilván nem előny, hanem hátrány nekik, hiszen nem tudtak összeszokni, de félelmetes belegondolni, hogyha ez a három játékos egyszerre a pályán lesz, akkor mire lesznek képesek. Picit sajnálom, hogy nem látjuk a teljes párharcot, mármint a Brownos párharcot, mert szerintem is ez egy nagyon-nagyon izgalmas és akár még meglepetés szagú párharc is lehetett volna. Így nem igazán érzem azt, hogy ez a Boston ez komolyabb ellenállásra lesz képes, még úgy sem, hogy azért a Brooklynnál bőven vannak támadható pontok. Gondolok itt arra, hogy Irving és Harden is egy olyan játékos, aki bár előjátékban tényleg extra, de playoff szinten védekezésben nem igazán bizonyítottak az utóbbi években, sőt, hát igazából soha. És hát, hogyha a Boston valamibe talán belekapaszkodhat, akkor ebbe, hogy ezeket a játékosokat kell ISO-ba egy-egybe rommá támadni elejétől a végéig, illetve abba, hogy a pace-t olyan szinten lecsökkenteni, amilyen szinten csak tudják lelassítani a játékot, legyen minél kevesebb a futás, minél kevesebb az akció, sokat kelljen felállt védelem ellen védekezni és támadni. És hát igazából ez se garancia arra, hogy ez egy szoros párharc lehet, de valahol a sikernek, vagy inkább a feltételezhető sikernek a kulcsát talán ebbe látnám náluk.
Zoli, most, hogyha próbálunk érveket keresni amellett, hogy a Boston talán meg tudja szorítani ezt a Brooklynt, akkor milyen érvek jutnak eszedbe?
Talán az, hogy a Brad Stevens csapatok historikusan nem teljesítenek rosszul, amikor nem ők az esélyesek. Ez az underdog szerep ennek a specifikus csapatnak nem áll rosszul. Egyébként nyilván a Celticsnek magának historikusan nem. A Celticsre magára historikusan ez nem igaz, hiszen az egyik legkomolyabb frontrunner franchise, és ugye messze az egyik legsikeresebb, ugye a Lakers-szel karolt, vagy gyakorlatilag. Ami nekem eszembe jut, és tényleg nyilván azon túl, hogy a legfontosabb az, amit Tibi mondott. Tehát úgy lett a legjobb offenzív ratingje a Netsnek ebben a szezonban, hogy tényleg szinte alig játszott ez a hármas együtt. Ez egyfelől a potenciára is rávilágít, de ugyanakkor meg, amit szintén kimondott Tibi, hogy nem is jó, hiszen nem tudtak annyi possession-t beletenni ebbe a történetbe, ami azért valójában kellett volna egy playoff előtt, és ráadásul, ami még rosszabb, hogy a playoff előtt közvetlenül sem tudtak úgymond gyakorolni, nem volt egy olyan utolsó két hét sem, ahol mind a hárman egészségesek tudtak volna lenni, és önmagában ez a legnagyobb kérdője, hogy Hardennek ugye korábban nem voltak lábsérülései, ez kicsit ilyen új dolog neki, Durannak természetesen voltak már az elmúlt években, és ott nyilván extra elővigyázatosak is voltak. Én azt gondolom, hogy ő lényegesen több mérkőzést is tudott volna játszani ebben az alapszakaszban, de nyilván úgy vigyáztak rá, mint a hímes tojásra. És ha ez tényleg kiderül a play-offban, és azt látjuk, hogy ott azért terhelhető lett volna, akkor az alapvetően megváltoztathatja ezt a meccsapot, hiszen jó eséllyel időnként ő is azért ott találja magát Térumon, és egyértelműen a legjobb védő lenne egyébként a Celtics első számú fegyverére, viszont azt tudjuk, hogy amikor ennyire egy helyre összpontosul a talent, ami a támadó oldalt illeti, és ilyen egyszemélyes pontszerző erő van egy csapatnál, akkor az sokszor úgy védik, mint ahogy például a Spurs, a Mavericks rivalizálós évek alatt védte sokszor Dirköt, hogy hagyjuk, csináljon, amit akar, dobjon 35-40-42 pontot, a lényeg, hogy mindenki más leveszünk. És akár ezt a taktikát választja a Nets, akár azt, hogy megpróbálja limitálni Tatumot, mert ha sikerül, akkor nyilván zsebben van az a mérkőzés, szerintem sikeresek lehetnek mind a kettőbe, és egyébként valószínűleg váltogatni fogják ezt a két taktikát a párharc során.
Hát nem igazán vannak erre védőik egyébként szerintem, amit mondasz, tehát Durantet biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon ritkán látjuk majd Tatumon, bár lehet, hogy a kényszer miatt annál gyakrabban, mint én vizionálom, Brown kicsirá, szóval igen, de hát itt nyilván az, hogy Tatum, erről beszéltünk korábban is, elég szarályzó játékos, minden másban fantasztikus támadó, tehát még a pick and roll-t kezdeményez akkor is, ISO hatékonysága az rossz, és például, hogyha rá tudják erre venni valahogy a Celtics-et, hogy Tatum ISO-kkal operáljon, akkor abból nem sok győzelem lesz. De azért annak ellenére, hogy Brown nincs, azért ne felejtsük el, hogy itt van egy formába lendülő Kemba, itt van egy hát közepes formában lévő Fournier, akik azért szintén tudnak nagy meccseket hozni, szintén fognak akár 20-30 pontokat dobni, és ez ellen a Nets védekezés ellen, ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát hogyha itt Harden miatt végig switchelni kell, akkor ugye magas embert azt nem nagyon látunk majd a Netsnél olyan túl gyakran pályán, hát ez elég gyanús, és hogyha itt végig switchelni kell, akkor igazából akár Tatum, de akár Smart, akár Fournier, akár Kemba bármikor magára cserélheti, vagy legalább ez könnyen elérhető, hogy őket fogja mondjuk Harden a periméteren, és akkor azért nincs nehéz dolgod. Szóval ezt akarom mondani, hogy itt szerintem olyan problémája a Bostonnak nem lesz, hogy nem tud támadni.
Ja, persze, ez egyértelmű. Itt high scoring mérkőzések lesznek, ez tök egyértelmű. A kérdés az, hogy hogyan fogják túlélni úgymond az ellenfelet, vagy túldobni, de itt ugye ez egyben túlélés is. Én ezt nem olyan látom magam előtt, hogy mert persze, tök egyértelmű, hogy egy úgymond one-man show-val is föl tudsz rakni 115 pontot ezzel a Brooklyn ellen, mert nem fogják tudni jól fogni valószínűleg a kiegészítő embereket sem. Hogyha jól dob a Celtics, meg lesznek az üres dobóegyzeték, ez nem kérdés. A nagyobb probléma az, hogy a Celticsben potenciálisan benne volt egy sokkal jobb védekezés erre a szezonra, és ez nem jött ki belőlük. Tehát ugye ilyen tipikus middle of the road, 13-15. Hely környéki védekezést tudtak összerakni. Mindent másképp látnék, ha ez nem így lenne, de mivel ebből a szempontból masszívan alul teljesítettek a szezon során, sokkal inkább, mint ugye támadásban, ott ugye top 10-ben tudtak végezni, de helyenként még ennél is jobb teljesítményre képesek, akkor másképp látnám ezt az egész meccsapot, de így egyszerűen nem látom azt, hogy a Celtics védekezése elég jó lehet ahhoz egy egyértelműen jobb támadó csapat ellen, mint amilyenek ők.
Tibi, hozzád fordulok azzal a kérdéssel, hogy a Celtics védekezése ugye, annak a talán leggyengébb pontja a gyűrűvédelem, azért a Brooklyn nem támadja feltétlenül agyon a gyűrűt, Harden azért ebben tud egy kapcsolót beiktatni a Brooklyn játékába, de te egyébként hogy támadnád ezt a periméteren erős belül gyenge Celtics védekezést?
És mielőtt Tibi folytatja itt kulcs, ugye, hogy nem tudjuk, mi lesz Time Lord-a Robert Williams-el. Ez a sérülés, ez nem biztos, hogy olyan, hogy be lehet kockáztatni, és hát nyilván nem akarod egy fiatal játékosod karrierjét kockáztatni azért, hogy ellopja esetleg egyel több mérkőzést. Nem vagyok benne biztos, hogy játszani fog, és hogyha ő nem játszik, akkor meg ugye az alapvetően is gyenge rim protection, az még gyengébb lesz.
Én úgy gondolom, hogy a Brooklynnak leginkább a saját játékát kell játszani, nekik kell szerintem ergo kevesebbet adjusztálni, gyorsítaniuk kell. Én úgy gondolom, hogy egy high scoring mérkőzés, amit az Oli is kiemelt, abból ők nehezebben jönnek ki rosszul, hiszen nekik ugye ez a kvázi specialitásuk, hogy ugye tudnak támadni, és azért a Bostonban is vannak támadható pontok, Kemba is, Fournier is támadható játékos, nyilván nem Smartot kell agyon, vagy nem Smarton kell agyon ájzózni magunkat, és attól, hogy a Brooklyn nem támadja a gyűrűt kellő hatékonysággal, hogyha még ezt is tudnák, akkor nem tudom, akkor lehet, hogy 160 pontos meccseket játszanának, ami teljesen irreális, de nyilván olyan midrange game-ük van, és olyan shootingjuk van, ami a jelenlegi nem hogy NBA-be, hanem az NBA-be eddig szinte példátlan. Úgyhogy nem gondolom, hogy nekik nagyon-nagyon sok dolgon kéne változtatni, főleg, hogy amit beszéltük, hogy a három nagy sztár együtt szinte semmit nem játszott, nem tudjuk ez milyen hatással lesz az ő támadó játékra, ami milyen szintet, vagy milyen dimenziót nyithat még meg esetleg. Valószínű, hogy hosszú távon még jobb támadó csapatnak lesznek. Igazából bár a Brooklyn sem mondhatjuk playoff szempontjából mély csapatnak, a Boston a hiányzóival olyan szinten shorthanded, hogy egy célrejelbe szerintem őket konkrétan fel fogják őrölni. A Zolinak arra a mondatára reflektálni, hogy ugye a Nova Spurs a Dallas ellen próbálgatott ilyeneket, hogy Novickit hagyják, és a többieket próbálják megfogni. Szerintem a mai modern kosárlabdában ez már nem működik. Annyira jók a top játékosok, hogyha hagyod őket érvényesülni, akkor érvényesülni is fognak. Ez szerintem semmiképpen nem jó taktika. Az, hogy Tétumra nincsen kifejezetten jó védőjük, az igaz, de nem hiszem, hogy Tétumot konkrétan fel fogják adni. Tényleg abba bízhatnak, hogy Isaacba Tétum nem liga elit, és akkor most finoman fogalmaztunk, de hát láttuk, hogy azért ő képes 50 pontot dobni. Összességében nem érzem őt amúgy akkora tehetségnek, hogy ő itt nem tudom komolyabb fejtöréseket okozna egy sorozaton belül, egy-egy meccsen belül természetesen okozhat fejtörést.
Na, egyébként adom ezt a megfogalmazást, és akkor még egy dologról beszéljünk, hogy maga a switching védekezés, amit a Brooklyn valószínűleg tolni fog, akár Gafford, akár Griffin, akár pedig Jeff Green lesz a center, mert talán velük lehet ezt elkövetni, bár ugye leginkább Greennel. Ez ugye egy picit rákényszeríti az ISO-ra az ellenfelet is, és most azt adján, hogy Tatum, oké, mert egyébként például Tatum egy nagyon gyenge védő ellen valószínűleg sokkal jobb ájzó játékos lesz hirtelen, és ahogy pont ezt beszéltük, nyilván őt azért általában az ellenfelek legjobb vagy másik legjobb védői fogták, de vajon mire lesz képes például Kemba és Fournier, amikor esetleg meg kell támadni egy gyengébb védőt? És ugye ebben sem vagyunk túl bizakodóak, szóval nyilván mind a ketten képesek arra, hogy megverjék a védőjüket, hogyha nem valami extrém elitvédő, oké. De hogy ennek a hatékonysága összességében milyen lesz, az egy nagyon jó kérdés. Tehát maga ez a switching védekezés is úgymond valamennyire bejöhet a Netsnek, vagy még mindig ez jöhet be legjobban, viszont abban a pillanatban, hogyha a Nets pályára találna küldeni egy DeAndre Jordant, vagy bármilyen magas embert, egyébként lehet, hogy félig meddig Griffinnel is ez lesz, tehát abban a pillanatban a Bostonnak teljesen máshogy kell támadni, mert onnantól rögtön elő kell venni a pick and roll-t, és ami szerintem jó hír a Bostonnak, hogy ha a Nets erre rákényszerül, vagy mondjuk Harden lemegy, és nem switchelnek tovább, akkor a Bostonban legalább még most is 3-4 olyan játékos van, aki el tud indítani egy pick and roll-t, úgyhogy ilyen szempontból még Brown nélkül is viszonylag sokszínű támadó játékra képesek, csak ezt akartam hangsúlyozni. Ugyanakkor ha végig egy switching védekezést kell támadni, és végig ájzózni kell, akkor mondjuk nehezen látom azt tényleg, hogy ebben a műfajban jobb lenne a Boston, mint ugye a Nets, aki a másik oldalon ugyanezt fogja csinálni. Tehát akkor már ugye elég egyértelműen egy az egybe tudjuk szinte összehasonlítani a két csapatot támadójátékban, és akkor meg nem kérdés, hogy ki nyer. Ez lehet még egy ilyen érdekesség, amit érdemes figyelni, meg persze a lepattanózás, ugyanez a dilemma Brooklynban nyilván, hogy a lepattanózásuk akkor lesz jó, hogyha minél többször van magas ember a pályán, de minél többször van magas ember a pályán, annál többször kapnak könnyű pontokat majd pick and rollból. Legalábbis nem nagyon látszik, hogy tudnák levédeni a Boston pick and rollozó játékosait. Úgyhogy szerintem ezeket érdemes figyelni. Zoli, bármi még a párharccal kapcsolatban?
Tatumra igaz, hogy még a mai napig elég hülye vállalásokat el tud engedni, de nyilván ebben a jellegi csapatban ez kell is, tehát nem nagyon tud ezzel mit csinálni. Mostanában azért egyébként, és nem csak a 17 büntetős mérkőzése miatt mondom, azért jobban oda tud állni a büntető vonalra, és ez azért segíthet neki abba, hogy, hogy ellensúlyoz az egyébként valóban nem túl izmos TPP statjait, ugye point per possession, hogyha az ISO-ról beszélünk. Nekem a, egyébként szemre, és itt kicsit a szemtesz lehet, hogy csal statisztikákkal szemben egyetemen jobb játékosnak tűnik, és mondjuk ezzel valószínűleg egyet is értenél, de jobb szkórernek is, is tűnik. Pedig nyilván rá ki kell találni valamit, de összességében annyival nagyobb a, és mélyebb a Brooklyn Nets-nek a talent szintje most, hogy, hogy ha csak nem játszanak be a sérülések, amik egyébként abszolút belejátszhatnak, mert mind a hárman most már gyakorlatilag sérülékenyek tekintetőek, ugye Harden is idén, de, de hogyha egészségesek vannak, akkor szerintem nem, nem lesz problémája a Netsnek, és lezárják maximum 6 mérkőzésen ezt a párharcot.
És ezt is tippeled?
Igen, szerintem igen. Nem tudom, ugye Williamsnek ez a, ez a lábfej sérülése, ez, ez neki kiújult most, ez a turf toe, vagy mi is ennek a neve, de azt hiszem nem pont a lábúj, hanem ott valahol a lábfej elején, a pont, amikor ugye, amikor behajlítod, és úgy ugrás közben, az ilyen magas embernek az egy nagyon-nagyon rossz sérülés, mint tudjuk, ugye a lábfej, meg a lábujjak környéke, azok az izületek. Nem tudom, hogy megkockáztatják, hogy, hogy játszon, és ha nem játszik, akkor viszont azért nagyon fontos embert veszít el a Celtics még pluszban, Brownon túl, úgyhogy nem látom egyszerűen magam előtt azt, hogy, hogy ez működhet. Úgy hosszú távon egy, egy szériában, hogy, hogy tényleg 4 meccset nyerjenek, egyszerűen nem látom magam előtt.
Igen, én is csak csatlakozni tudok, még a tipphez is, most nem fogom megváltoztatni, csak azért is más tippeljek, mert én is azt látom, hogy a Boston 1-2 meccsen majd tudja legalább egy kicsit limitálni a Brooklynt, és szerintem konzisztensen fogják hozni azt a 115 pontot, vagy a körüli ponttermelést. A kérdés az, hogy a Brooklyn mikor dobja túl őket, és szerintem ez 6-ból 4-szer fog megtörténni. Tibi?
Igen, itt ugye a kisebb csapatnak kell mindig változtatni, meg alkalmazkodni. Én nagyon sok Boston small ball-t jósolok végső elkeseredettségbe, de hát ez is kevés lesz, és azért mondok 4-1-et, hogy, hogy ne ugyanazt tippeljen már, mint itt. És hogyha esetleg 4-3 lesz, akkor örülök, hogy 7 meccses lett, ha meg 4-1, akkor kinevetlek titeket.
Jól van, egyébként most nézegettem itt a 15% fölötti ISO scorereket, és nem fogjátok kitalálni, hogy ki a legjobb. Tehát 15% feletti frekvenciával. Hát alapból Austin Rivers, ami felejtsünk is el, mert annyira kevés kísérletből, de DeMar DeRozan idén jobb, mint Kevin Durant, ami egy egészen elképesztő statisztika, és a harmadik helyen Kyrie Irving áll. Tehát még ez a, ehhez a párharchoz, hogy így Durant és Irving benne van a 3 legjobb ISO scorerben a ligában, és egy csapatban játszanak, az úgy de azzal lesz baj. Akkor menjünk át most a Portland és a Denver párharcára, ami hát egy elképesztően nehezen megtippelhető párharc. Habár első ránézésre szerintem, ha az ember logikusan végig gondolja, akkor azt kérdezi meg, hogy hogy fog itt a Denver meccset nyerni. És tegnap beszélgettünk egy picit Tibivel, pont ez volt a gondolatmenet, amin végigmentünk, hogy hogy nyer a Denver meccset, és innen eljut az ember odáig, hogy ez szoros lesz ez a párharc. De van ennek egy ilyen íve, hogy úgy mondjam, és akkor engedjétek meg, hogy röviden most én kezdjek. Igazából a Denvernek a legnagyobb problémája az, hogy Murray egyszerűen azt az egy dimenziót, amit csak ő tudott, azt most így elvitte a sérülésével. Nincs olyan játékos, aki érdemben be tud törni, és tudja támadni a gyűrűt. Természetesen egy close-outot megverve Michael Porter Jr. vagy Gordon is be tud menni, de pick and roll-t kezdeményezve, vagy total ISO-ban, azért ők ebben még nem olyan gyorsak, nem olyan jók, és itt olyan játékosok fognak pályára kerülni, különösen, hogy elvileg Dozier is sérült, és Will Barton is, nem hallottunk még róluk, hogy ők vissza tudnak-e jönni, akkor elképzelhető, hogy ilyen Shaquille Harrison, meg Montemoris, meg Campazzo kell, hogy támadja a gyűrűt, vagy kiveszed teljesen a támadásodból ezt a dimenziót, és mondjuk csak Katokra meg Jokicra építesz, ami viszont nyilvánvalóan a playoffban nem fog működni annyira. És a Portlandnek ráadásul ezért sokkal könnyebb egy védekező tervet kieszelni, legyen bármilyen rossz védőcsapat is, így hogy gyakorlatilag ezt a dimenziót, ezt nem kell nézniük. Azt hozzáteszem, hogy magának a Portlandnek a védekezésének az egyetlen erőssége, az lenne, hogyha támadná valaki a gyűrűt, mert ott Nurkic elég jó. Szóval ez meg nagyon vicces, hogy közben meg a Portland a periméteren és a katokkal szemben nagyon sérülékeny a védekezésük, és hát pont ezt fogja csinálni ellenük a Denver. Úgyhogy egy ilyen crazy, tényleg őrült matchup mind a két oldalról, és én egyre jobban meggyőztem magam azért, hogy a Denver is nyerhet itt meccseket. Zoli, te hogy állsz ezzel?
Érdekes ugye, mert papíron és a két csapat stílusából adódóan tényleg arra következtetésre kell jutnunk, hogy a Blazersnél vannak egyetemi meccsop előnyök. Itt a kérdés az, és erre láttunk azért példákat az elmúlt években, hogy lehet-e egy csapatnak olyan evolúciója, kohézióban, összmentális állapotban, hogy felülírja úgymond a meccsop hátrányokat, amik egyértelműen megvannak ebben a meccsopban így, hogy nem csak Murray nincs egyébként, de Barton sem lesz ez szinte 100%. És Dozier is kérdőjeles, de ő talán játszhat, Bartonról olyanokat olvastam, ami nem nagyon valószínű. Dozier ugye azért érdekes, mert egy ilyen full támadó játékosnak indult, aki mindent rádobott, de ő egészen jó személyes evolúció ment át, és egy nagyon jó védekező opció lett volna konkrétan Powerre. Így meg ugye nehéz matchup szituációba kerül a Denver amiatt is, hogy most akkor rárakod Gordont Lillardra az elejétől, nem fogod, mert ugye megpróbálja Campazzo. Campazzónak egyébként nyilván nagyon kicsi a minta, de egész jó sikerei voltak Lillard ellen ide, nem dob ellene jól. Ettől függetlenül nem biztos, hogy ezt várjuk a párharcra, hanem hogyha Lillard ugye belegszik, akkor átdobja egymás után 6-7-szer, és akkor problémába kerül ugye a Denver. Szóval itt érdekes dolgok lehetnek. Az biztos szerintem, hogy Campazzo fog kezdeni Lillardon, és lehet, hogy Gordontól azt várják el, hogy nyilván besegítő védő is legyen, tehát Jokicsnak segítsen a palánk alatt, illetve lehet, hogy megpróbálnám vele McCallumot megfogatni, aki kicsit azért talán, nem tudom, hogy lassabb, mint Lillard, de ugye...
Lassabb azért, igen.
Lassabb azért, picivel, igen. Viszont borzasztó jó midrange shooter, még Lillardnál is jobb szerintem. És ugye tudjuk, hogy a Portland ezzel is fog operálni, és spot-upokra fogja ugye Powell-t használni, illetve nem is Powell-t, inkább Covington-t és ugye Carmelo-t, akiket nem lenne szabad azért otthagyni, mert a szezon második felébe Covington is valami 43%-kal dobta a spot-upokat. Carmelo meg ebben az egyben jó ma, jelen pillanatban. Tehát ezt azért nem lenne jó hagyni neki, még akkor is, hogyha nyilván a másik oldalon lehet támadni. Itt a kérdés tényleg az lesz, hogy mennyit fejlődött a Denver tavaly óta, mert, és védekezésben elsősorban, mert statisztikailag azért lényegesen jobb védőcsapatnak tűnik, főleg ugye az All-Star szünet óta, illetve ugye a Murray kiválása óta is. Campazzo egyértelműen jó védő, underrated Jokicsnak talán ez nem minden szempontból, de csapatvédekezés szempontjából szerintem a legjobb szezonja, és a Denver elég szép ívet futott be, ami a védekezést illeti. A szezon elején egyértelműen komoly problémák voltak a védekezéssel, de a szezon végére összeállt valamennyire. Ami viszont egyértelműen jobb, az a támadójáték. Ugye jó kis szintet lépett, sokan úgy gondolják, hogy akár ugye a MIP-re is lehetne esélye, nyilván az MVP mellett ezt nem fogja megkapni, de Curry-hez hasonlóan, Curry 16-os futásához hasonlóan top 5-ben lehet majd MIP-ben is, ugye a Most Improved Player szavazáson. Kérdés, hogy Nurkic mennyire tudja limitálni. Jokic historikusan Nurkic ellen nem mindig játszik jól, viszont nem is ez ellen a Jokic ellen kellett egy eddig pályára lépni. Úgyhogy ebből a szempontból kérdőjel az, hogy mennyire tudja dominálni ezt a párharcot Jokic. Ha annyira tudja dominálni, mint amennyire az alapszakasz dominálta, akkor én is úgy érzem, hogy talál majd egy módot, utat a Nuggets, hogy behúzza ezt a párharcot, de tényleg alapvetően nem jó matchup nekik ez a Blazers, ez teljesen egyértelmű.
Ha már a Blazers védekezését megemlítettük, Tibi, megkérdeznélek téged arról a dilemmámról, hogy mi a szart csinálsz Covingtonnal, aki egy közepeske egy az egy védő, viszont a liga talán legjobb, vagy egyik legjobb besegítő védője. Hogyha ráteszed Michael Porterre, mondván, hogy őt azért valamennyire meg kellene fogni, akkor azzal elveszed a Covington nagy erősségét, elveszed gyakorlatilag, és pont ugye a Katok ellen, ami a Jokic köré szerveződő offense-nek az alapja, pont a Katok ellen egy ilyen fantasztikus besegítő védő kéne. Én speciál inkább azt csinálnám, hogy megpróbálnám mondjuk Norman Powell-t rárakni Porterre. Ugye Porterről tudnék, hogy nem lehet egyszerűen egyedül hagyni, mert még akkor is bedobja a ritmus triplát, ami catch and shoot, hogyha ott vagy az arcában teljesen. Tehát egyszerűen nem nagyon tudsz róla lesegíteni. Ez azért egy óriási előny. És én Covington-t bizony Gordonra raknám alapvetően, mert róla viszont be lehet segíteni. Mit gondolsz erről? Mert azért ez nyilván egy nehéz kérdés, és nyilván a hatalmas nehézségei lesznek még a Murray nélküli Nuggets levédekezésénél is a Portlandnek is, főleg ezen a bizonyos periméteren.
Ugye nyilván a Portland az alapszakasz egyik legrosszabb védőcsapata volt, bár azért az utolsó 10x meccsen utolsó egy hónapban azért rengeteget javult a védekezésük statisztikailag is.
Nurkics, ugye? Igen.
Nurkics faktor azért nagyon-nagyon sokat számít. Szerintem egyébként Covington fogja majd Michael Porter Jr-t, ebbe szinte biztos vagyok, de a dilemmát teljesen jogos, hiszen ő a liga egyik, hanem a legjobb, és én elfogult vagyok velem, mert nekem ő az egyik kedvenc védőjátékosom, besegítő védő. Talán elő fognak kukázni egy Derrick Jones Jr-t, aki nyilván tragikus volt, amikor láttuk, viszont védekezése azért abszolút nem volt rossz. Őt szerintem meg lehet ideig óráig próbálni, be lehet a rotációba forgatni, meglátjuk, hogy megcsinálják-e, mert igazából, ha Covington kivesszük, akkor Michael Porter Jr-ra nincsen semmilyen fit, abszolút semmilyen fit játékos. Norman Powell sokkal kisebb, nem elég jó védő, de hogyha ez a legnagyobb probléma, akkor azért nincsen komoly probléma. És egy picit így a reflektálni arra, amit mondtatok, hát nagyon szépen kielemeztétek, hogy azért a Denvernél a védekezést az kicsit megerőszakoltátok. Szóval te abba bízni, hogy Campazzo Lillardot majd azért fogja lassítani, mert hogy volt egy, nem tudom, Lillardnak 20
pozíciója róla. Amúgy is jó védő, tehát Campazzo historikusan jó védő, tehát tudjuk, Lillard, hogy jó védő.
Lillardnál a másik oldalt.
Ez így van, ezért is mondtam, hogy ettől függetlenül Lillard lehet, hogy átdobja és jól fog játszani, de nem azért, tehát hogy nem mondhatod azt, hogy Campazzo rossz megoldásra, tehát akkor mondjuk azt, hogy akkor Lillardra nincs megoldás. Mert jelenleg mondjuk nincs. Igen, tehát az inkább akkor az, igen, az közelebb áll szerintem is
a valósághoz. Aki szerintem nyilván egy Gary Harris talán itt hiányzik pont a Portland ellen, aki a két kicsiből az egyikkel azért tudna menni valószínű. Persze, hát a kényszer nagy úr, nem tudsz más tenni rá, Campazzónak kell fogni. És hát ugye a másik, a Gordon fogja esetleg McCallumot, az is egy picit olyan, hogy hát nincs más választás, és meg kell próbálni, és ebbe kell bízni valamilyen szinten, de nyilván azért lássunk tisztán, ez sem feltétlenül lesz megoldás, és hát ugye a Denvernél a túlsegítések is nagyon necesek lesznek, mert a Portland egy egész jó kinti dobócsapat, főleg, hogyha a top 4-5 dobót nézzük meg, ott Carmelo-t is ide vehetjük, hiszen idén azért nagyon-nagyon-nagyon jól dob, és azért letisztult a játéka, gondolkoztassunk el a hülyeségeitől, ő is most egy hasznos játékos tud lenni. Egy picit én úgy gondolom, hogy a Portland védekezését úgy tudjuk legítélni, hogy egy picit megerőszakoljuk magunkat, ami valahol teljesen normális. Ugye a másik oldal pedig az van, hogy mivel igazi olyan ballhandler, aki tud gyűrűt támadni, jól tud pick and roll-t játszani, nincs, ezért ugye annyi lesz a játék, hogy Jokicsnak a point centerségére kell építeni a támadást, szinte 100%-ban. És hogyha tényleg erre kell 100%-ban építeni, akkor ezzel párharcot nyerni nem lehetne, kivétel, hogy ez a point center tényleg Jokics. Szóval azért az ő zsenialitása az itt megmutatkozhat, mert ha valaki képes akár egy olyan idézőjeles one-man show-t csinálni, egy olyan, nem tudom, leading, az nagyon rossz szó, plusz az Oli szokta használni az angol kifejezéseket, én keresek valami magyar, szóval egy olyan vezetői készséget tud a pályára vinni, amivel 48 percen keresztül a Denvernek a támadójátékát tudja életbe tartani, akkor talán láthatunk egy jó párharcot. Csak az a baj, hogy gyakorlatilag a Denvernél ezekkel a kiesésekkel mindenről feltételes módon beszélünk. Mindenről. Én úgy gondolom, hogy ez azért egy párharc előtt nem annyira szerencsés. És hát a Portland a hiányosságai ellenére ezt a párharcot, ezt kötelezően meg kell nyernünk.
Egyébként nekem is ez a végkövetkeztetésem. Annyit tennék még hozzá, hogy itt aztán 110 pont alatt, hogyha valaki marad, akkor az szégyenben is marad, tehát hogy nagyon meglepődnék, hogyha itt lennének igazán lassú grind meccsek, mert talán a tempó lehet lassú, és ezért nem biztos, hogy minden meccsen 130 pont lesz, mert ugye a Denver tud lassan játszani, és szerintem lassítani is fogják a játékot, a Portland sem feltétlenül rohanós csapat. Talán nem lesz olyan nagyon nagy pontzuhatag, de a támadó hatékonyság az brutális lesz mindkét oldalon, és ilyen 90 meg 100 pontok, hogyha valaki ott marad, akkor az kikapott azon a meccsen, az elég gyanús. Nem hiszem, hogy itt bármelyik fél igazából érdemben le tudná védekezni a másikat. Aki szereti az ilyen jellegű párharcokat, mindig az első körben azért egy-kettőt láthatunk általában playoffonként, na ez lesz az, meg a másik, amiről ma beszéltünk, és tippelek egy 2-4-et a Portlandnek.
Hát ugye egyelőre csak azt tudjuk, hogy 7 meccs lesz, mert ugye mindig 7 meccset játszik a Nuggets az első körben. Úgyhogy azt kinyeri meg, azt nem tudom, de én a Nuggets-re szavazok. Meglátjuk, tehát nagyon nagy kérdője tényleg ez a csapat, viszont a maximumuk, a plafonjuk az szerintem még így is Murray nélkül is egyértelműen a Portland felett van. Tehát engem az se sokkal, hogyha a Nuggets 6 mérkőzésen nyer, az se, hogyha a Blazers 5 mérkőzésen, de valószínűsíthető szerintem az, hogy megtalálják a módját megint ez a két csapat. annak, hogy egy nagyon-nagyon szoros, szerintem remélem is kicsit valahogy hétmeccses párharcot játszanak.
Igen, mert hét meccsen azért a denveri hazai pálya az számíthat, akármennyi néző is van ott, mert rohadt magasan vannak, ugye? Ha már a Denvernek drukkol az ember, akkor szerintem is ebben reménykedni teljesen jogos. Tibi, egy tipp?
Én a Portlandet mondom 4-2-vel, és leginkább azért, mert Jokicot nagyon-nagyon tisztelem, de hát nem a Jokic lenne az első MVP, aki az első körben kiesik.
Igen, bár ez most nagyon fájdalmas mondat volt a Szolinak.
Ja, rég feldolgoztam, hál' Istennek a 2011-es bajnoki cím az mindenre gyógyír volt.
Igen.
És azt hozzáteszem, hogy itt szerintem Jokic nem hiszem, hogy annyi szidást érdemelne, annyi negatív kritikát, ha ez esetleg megtörténik, mert nyilvánvalóan azért elég jó okai lennének ennek, ami rajta kívülálló okok.
Ja, mint annó Dirk 2006-ban, ezt így akartad a párhuzamot?
Ja, abszolút összehasonlítva, igen.
Igen, igen, igen. És akkor ennél a párharcnál igazából nagyon sok mindent elmondtunk tavaly, és én szerintem érdemes onnan megközelíteni, hogy ahhoz képest mi változik, és tavaly ugye elég büszke voltam a tippemre, a 4-2 Miami-t mondtam, 4-1 lett, de éreztem, hogy a Miami tovább fog menni, azonban jelentős változások vannak ahhoz képest, és szerintem minden érdemes kezdeni, akkor Zoli, kezdesz most te, mik a változások, amik miatt ez a párharc esetleg máshogy nézhet ki, és a matchup is egy picit változik.
Ugye a keretekben is történtek változások, és a legfontosabb ilyen az nyilvánvalóan a Bucksnál, ugye Holiday, aki szerintem még nem is feltétlenül mutatta meg úgy igazán, hogy mennyit ér strukturálisan, taktikailag, és ez a play-offban jöhet ki. Tehát erről beszéltünk nagyon sokat a szezon során, én abszolút úgy érzem, hogy gyengébb, vagy legalábbis ilyen opportunistább alapszakasz csapattá vált a Bucks, viszont a playoff potenciálja ezzel együtt egyenesen kiugró lett. Nyilván nem annyira kiugró, mint hogyha Bogit be tudták volna húzni, és nem is tudom, ki szellőztette meg ezt az igazolást annól, talán a tulajdonosnak a fia, valami ilyesmit olvastam. Mindenesetre ez az illető bárki is volt, hát azóta is szíthatja magát, mert ha összeállt volna ezzel a bogival, ez a Milwaukee Bucks, akkor tényleg szerintem szinte verhetetlenek lettek volna. Ezt a szintet így nem tudják elérni, de lényegesen jobb playoff csapat lehetnek, mint a tavalyi évben. És persze a Heatnek az egész szezonja egy hihetetlen káosz. A végére nagyon szépen összerakták a támadó játékot, ugye 8-2-vel zárták le az utolsó 10 mérkőzésen az alapszakaszt, és egyértelműen védekezésben is előre léptek, úgyhogy magabiztosan mehetnek be és mennek be ebbe a meccsabba, de mégis azt érzem, hogy itt egyértelműen egy tavainál magabiztosabb csapat ellen is fognak játszani. Tehát itt a Heat magabiztossága megmarad, viszont teljesen más felfogású, és egy szerintem az alapszakasz picit le is tojó Milwaukee ellen fognak be futni, akiben ráadásul meg lesz ugye a bosszú vágy, és ezek a visszavágós sorozatok azért nagyon sokszor, mikor nincs egyértelmű talent level különbség a két csapat között, bár itt most lehet, hogy ugye a Bucks javára van, itt azért sokszor ez sikerülni is szokott, ez az extra motiváció az igenis működik, ez egy létező dolog, és én abszolút azt érzem, és azt várom, hogy a Bucks ezt 6 mérkőzésre megoldja majd, és ezzel már gyakorlatilag el is küldtem a tippemet előre.
Ami ilyen alapvető változás az például az, hogy az a tavalyi playoff Dragic, hát én nagyon meglepődnék, hogyha azt a szintet még egyszer tudná hozni. Már legalábbis idén, szinte biztosan nem. Ugye az azért nagyon kellett a Miami támadójátékához. Azon kívül a shootereik is tavaly úgy unblock jobb formában voltak, persze ez egy pár harcra azért bármikor eldobhatja az agyát Hero is, Robinson is azért visszaesett egy 4-5%-ot, tudom, hogy nem tűnik olyan soknak, hogyha 45-ről esel vissza, de ennek ellenére pont egy dimenziót veszít ezzel a támadójáték. És nyilván a Bucksnak továbbra is azért a periméter védekezés lehet a kis gyengéje, lehet az, hogy a Duncan, Robinson, Jimmy Butler, handoffok, ez fordítva van igazából, ugye Butler a kezdeményező, azok még mindig egy kicsit meg fogják őket izzasztani, de hogyha Jimmy Butler folyamatosan oda tud állni a büntetővonalra, támadásban szerintem csak akkor lesz igazán ütőképes a Miami, és nem vagyok benne biztos, hogy Dragic tudja azt a playmakinget, és egyáltalán egyéni scoringot hozni, amit tavaly, szóval ez is mindenképpen változás, plusz az, hogy Jual ide igazából elől-hátul upgrade Betzóhoz képest, mert hogy most ő mit mutatott eddig meg, lehet, hogy még nem mindent, de a playoff Bledsoe-hoz képest akkora kategória javulást várunk, hogy az leírhatatlan, úgyhogy én is afelé mennék, hogy ezt 4-2-re be fogja húzni a Bucks, és főleg azért, mert nem vagyok benne biztos, hogy a Miami konstans tud majd támadni ezzel ellen a csapat ellen, miközben a Bucksnak szerintem sokkal kevesebb gondja lesz a Miami védekezésével, mert egyben Adebayo nem csinál nyarat, amikor Jrue Holiday is és Middleton is tud pick and rollozni, ájzózni, mindent tudnak, hogyha kell. Tibi?
Itt is azért elég szépen elmondtátok, hogy a Milwaukee kerete megváltozott, sokkal-sokkal playoff kompatibilisebb lett, sőt, hát ugye Holiday nekem is nagyon-nagyon tetszik, hiszen tényleg elő hátul upgrade, és van egy olyan takerjük, akit még igazából besevetettek, aki nyilván meccsap függő lesz, és nem biztos, hogy ebbe a meccsába, de későbbiekben nagyon-nagyon-nagyon jól fog jönni, ugye többek között majd a második körbe, hogyha most azt jósoljuk, hogy tovább jutnak, és a Brooklynnal fognak játszani. A Miami összességében nyilván nagyon-nagyon szerencsétlen pehes szezonon van túl, és a játékosaik, akiknek kellett volna egyénileg, én úgy gondolom, hogy nem léptek olyan szintet, mint amit nem is az, hogy elvártunk, csak ami esetleg megléphető lett volna. Ugye gondolok itt például Hero-ra. Duncan Robinson picit talán kevésbé hatékony szezont hoz, mint tavaly, de nyilván nála azért ne lepődjünk meg, hogyha a play-ba meghoz egy 62%-os triplázást is, ezt teljesen komolyan mondom, hiszen nála még akár egy ilyen elvetemült szám is benne van, de ez ugye egy pace war lesz, hiszen a Milwaukee az egyik leggyorsabban játszó csapat, a Miami az egyik leglassabban játszó csapat. A Miaminak mi lehet az esélye? Megint ezt kell nézni, hiszen ők az underdogok. Talán az, hogy a Milwaukee amennyire jól védi a festéket, a perimétert talán annyira feladja, ami a Miaminak feküdhet. És itt tripla parádét kell látnunk ahhoz, hogy a Miami meccseket tudja nyerni. Tripla parádét. Dragic tavaly is a Hanvaiból épült, vagy a Hanvaiból jött vissza. Persze volt egy nem is tudom, két hónap, vagy egy hónap, vagy nem tudom már mekkora volt a szünet, olyan régen volt a pandémiának az a része, vagy majdnem három, bocsánat, amire ugye rá tudott készülni. Itt nyilván egy sorozatra most már nincs ideje úgy rákészülni, ő nem jobb játékos, mint tavaly, de összességében a Miami-t nem is érzem annyira potensnek, mint a tavalyi playoff előtt. Mondhatnánk, hogy a Miami-nak csoda kéne. Egyébként nem olyan rossz a Miami védekezése a Milwaukee-ra, megvannak a matchupok is, ők is ki tudnak állni olyan védekezésre, ami a Milwaukee-nak megnehezíti a dolgát, illetve ugye bevethetnek olyan zone defense-eket, amik Giannisra épülnek, és esetleg az össze is jöhet, úgyhogy nagyon-nagyon sok függ adat is, hogy Antetokounmpo be tud-e kintről találni, a büntetőzésen nagyon-nagyon-nagyon fontos lehet, de jelenleg a Milwaukee-t érzem, hát nálam top 2 contender, és egy top 2 contendernek ez a Miami, ez a hiányos Miami, hiszen itt is van ugye egy hiányzó Oladipo, akitől azért a csodát nem is várhatunk, de egy olyan játékos, aki elvileg playoff kompatibilis. Szóval egy Oladipo nélküli Miami nem okozhat gondot a Milwaukee-nak. Itt is nagyon nehéz tippelni. Az a baj, hogy ilyenkor kicsit beleviszem az érzelmeket, nem akarok olyan tippet adni, amit ti adnátok, úgyhogy hát 4-1-et mondok a Bucksnak, de szeretném, hogyha a Bucks győzelme is jó meccsek lennének, és szoros meccsek lennének.
És akkor most nézzük meg a következő, hát egyébként szombaton kezdődő összecsapásunkat, ez pedig a Dallas Mavericks és a Los Angeles Clippers lesz ez a párharc, ami azért a Dallas nyilván nem örült ennek a matchupnak. Szerintem a tavalyihoz képest talán még egy fokkal rosszabb matchup lett nekik a Clippers, és itt is azért el kell gondolkozni, hogy elvileg hogy nyerhetne meccset a Dallas, mint ahogy tettük ezt a Denvernél. Zoli, szerinted hogy nyerhet meccset a Dallas? Azon kívül, hogyha 123-123-nál mondjuk Doncic dob egy buzzer beatert.
Nyilván Luka teljesítménye, tehát ha megint tud űrmeccseket hozni, mint a tavalyi, mi volt, 43-17-13, valami ilyesmi,
igen.
Akkor azzal tudnak meccset nyerni természetesen, mert tavaly pont ezen a mérkőzésen kellett hozzá a buzzer, ugye? Nem látom a Clippersben azt az olyan szintű, nem is a bajnoki mentalitás, mert szerintem bajnoki esélyesek, és én engem nem lepne meg, ha megnyernék a ligát idén, de nem látom bennük azt a dögöt, azt az igazi dominanciát, hogy mondjuk kisöpörjék a Mavericks. Benne lehet egyébként a pakliban, mert nyilván talentum terén azért egyértelműen erősebbek. Mi lehet az esélye a Mavericksnek, ugye? Egyértelműen a három pontos védekezés, ha azt fel tudják javítani a liga egyik, hanem a legjobb triplázó csapata ellen, az működhet. A zóna játék esetleg, ugye Carlisle ezt nagyon szereti, és tudja is játszani, de ugye hát a Clippers ellen ez nyilván azért, ha nem is öngyilkosság, de legalábbis nehezen kivitelezhető, és nem is feltétlenül az a taktika, amihez ugye hozzányúlsz az elején. Kérdés az egyébként, hogy mennyire mer lemenni kutyába Carlisle, ugye az egyértelmű, hogy a KP és Powell duóval fog kezdeni, amit megmondom, hogy én nem annyira szeretek, és nem működött rosszul, ugye, a Mavericks az elmúlt, nem tudom, 20 meccs alapján talán a liga legjobb mérlegével, vagy top 3-as mérlegével rendelkezett, viszont én alapvetően nem szeretem ezt a line-upot. És a kérdés az, hogy Carlisle oda merje rakni képít a kispadra, hogyha nem játszik jól, ha nem védekezik jól, mert sokkal inkább látnám azt a small ball line-upunkban, Kleberrel ugye a centerben, hogy legyen esély rá. Viszont ugye Maxi sem feltétlenül teljesen egészséges mostanában, úgyhogy az igazság, hogy nehéz bármit mondani, mert bármi pozitívat mondani Mavericks-szel kapcsolatban, azt tudom talán mondani és remélni, hogy pár mérkőzés is behúzhatunk, de összességében, hogyha megnézzük a wildcardokat, ugye Jalen Brunson Rondo ellen a padról, ugye Jalen nem sokat bizonyított még a playoffban, Rondo egy brutális playoff performer. Ha megnézzük a teljes kiegészítő személyzetet, és mondjuk a magas embereket, ugye akkor van egy Maxing, van egy Billy Colisteinunk, még ezt sem tudjuk egyértelműen megnyerni, szerintem Serge ellen, hogyha ő egészséges, ugye az elmúlt 2-3 évben azért nagyon jó, mint triplázó, és van ugye a Rick Carlisle, Ty Lue párharc, ami szerintem nálunk van, de Ty Lue egyébként pont abban nem olyan rossz, hogy tudja rakosgatni a kirakósokat vészhelyzetben, és ugye ezekben az XNO-kban azért ő nem rossz. Összességében a Clippers azért lényegesen esélyesebb, és nem feltétlenül azért, mert szerintem nincs sokkal több ebben a Mavericksben, szerintem van, még a jelenlegi keretben is, ha együtt maradna, lehet, hogy sokkal jobb lenne jövőre, még azért elég fiatal is a gárda, illetve sokkal jobban összeérhetne. Ebben Carlisle szerintem nem végzett idén tökéletes munkát, de nyilván a Covid is közbejött, és voltak egyéb problémák, úgyhogy még ha most ki is esünk, és ugye zsinórban 2 évben ugyanúgy a Clippers ellen, én akkor se feltétlenül írnám le ezt a történetet, mert szerintem sokkal többen ebben a Mavericksben hosszú távon, és felérhet erre a szintre, de most még nem lesznek ott, úgy érzem, és 4-2-vel tovább megy a Clippers, ezt tippelem.
Érdekes volt, amit Zoli mondott, abból a szempontból is, hogy Lue egyszerűen sokkal többet is legózhat a csapatával, mert hogyha belegondolunk, akkor itt a Clippers gyakorlatilag tud klasszikus centert, tripla dobó centert és small ball centert is a pályára küldeni bármikor. Lehet itt Paul George, Kawhi, meg mondjuk Batum, meg Morris egyszerre a pályán, hogyha ezzel lekergetik Porzingist, és Porzingis ugye nem valami jó post-up játékos, tehát ő ezt nem tudja bentről megbüntetni. Ez az, ami tényleg nehezen engedi láttatni azt, hogy a Dallas esetleg megszorítja a Clippers-t ebben a szériában, mert hogyha mondjuk valami nem jön be a Clippersnek, például megpróbálják azt, hogy ami tavaly ilyen magmagyarázhatatlanul viszonylag jól működött, hogy Zubac védekezik Doncsicson, ami tényleg az egyik legnagyobb dupla WTF, és valószínűleg egy úgynevezett outlier, vagyis ilyen egyszer volt Budán kutyavásár eset, de hogyha ez mondjuk nem jön be, akkor megnézzük, hogy milyen, hogyha mondjuk Serge Ibaka van benn, mert akkor Zubacnak lehet, hogy onnantól nem sok értelme lesz, főleg, hogyha Porzingis dobál majd kintről, akkor nézzük, hogy Ibaka van, de hogyha meg Ibaka sem jön be, akkor megnézzük meg a small ball-t, és egyszerűen végtelenségig lehet variálni ezt a Clippers-t. És ez, hát tőled kérdezem, Tibi, mint edző, hogy ez a variálási lehetőség, ahol minőségi variálási lehetőség van, tehát abszolút nem kényszer, hanem ez is egy correct line-up, az is egy correct line-up, ez hatalmas fegyver egy edző kezében, nem?
Erre röviden a válasz, igen. Clippers nagyon-nagyon jól van felépítve, tényleg playoff csapat, és hát ők az overdogok, ők az esélyesek, nekik kell ezt a párharcot megnyerni. Úgyhogy szerintem itt is érdekesebb arról beszélni, hogy esetleg mit tehet a Dallas, hogy mi lehet az a kulcs, amivel partiba tudnak maradni, amivel esetleg esélyük lehet ebbe a párharcba. Nagyon nehéz optimistának lenni, amikor Magyarország legnagyobb Dallas fanja azt mondja, hogy ő nem ez a mi évünk, és ugye tavaly is ezt mondta, és persze hát a Dallas még fejlődni fog, fiatalok vagyunk, megvan a franchise playerünk, jó a csapat szerkezet, tudjuk, hogy mi az irány, hogy ebből sikerek legyenek, hosszú távon is lesznek is, én azért mégis megpróbálom. Porzingis kérdés, az azért érdekes, mert hogyha Porzingis nem tudjuk a pályán tartani, és a Clippers le tudja kergetni a te szavaiddal élve a pályáról, akkor nincs miről beszélni. Uh-huh. Én úgy gondolom. Akkor sincs miről beszélni, hogyha a pályán van, de szarul játszik, ugye, amit Zoli mondott, hogy nem szereti feltétlenül azt, hogy Powell-el együtt kezd, azt én se szeretem, de itt Porzingisnak 5-ös poszton dominanciát kell mutatni ahhoz, hogy reális esélyekről beszéljünk. Mondom ezt úgy, hogy nyilván nem ő a legfontosabb játékosunk, hanem Luka Doncic, akitől szintén kell az extra klasszis teljesítmény. Ha ez a kettő megvan, hogyha Doncic hozza azt, amit tud hozni, és arra rá tud még pakolni egy 10-15%-ot, mint a tavalyi play-offba, ő egy-két mérkőzésen, sőt, és Porzingis pedig bírja egészséggel, és esetleg ki tudja használni a méreteit, ki tudja használni a Clippersnek a szóvalját, nyilván most a támadásról beszélek, hogyha mi támadunk, akkor azért én úgy gondolom, hogy lehet esélyű mérkőzéseket elhozni. A shooting
megint nekünk is megvan, vannak jó dobójátékosaink. Kellenének olyan csodák, hogy nem tudom JJ Reddickkel most így mi van, de nagyon-nagyon kellene mondjuk tőle legalább egy olyan mérkőzés, ahol a régi énjéből legalább valamit megmutat. Aha. Ezek azért baromi nagy segítségek lennének. Alapjába véve azért a Dallas is javult tavalyhoz képest, hiszen Josh Richardsonnal, még hogyha a végén ki is került a kezdőből, de van egy olyan túlvé játékosunk, aki hátul nagyon-nagyon komoly teljesítményre képes, és mind Paul George-ra, mind Kawhira ráállítható, és ugye ő az egyik legjobb Paul George stopper, ezt ugye tőle tudom.
Igen, de Kawhira szerintem öngyilkosságra állítani, mert Kawhira annyira erős, hogy ő már odébb rakosgatná Josh Richardson, ahogy kedve tartja. Pont Kawhira nincs szerintem embere a Dallasnak, tehát az, hogy Kleber tavaly egész jó munkát végzett, az azért szívás, mert idén Kleber sérülget, és még rosszabb formában is van a Covid után, ő abból nem nagyon jött ki jól, Dorian Finney-Smith pedig kevés lesz Kawhi Leonardra, szóval itt már alapból van egy hatalmas meccsap hátrány, és senkit nem tudnak rárakni, de az biztos, hogy Jay Rich az egyik legjobb védő Paul George-on évek óta, úgyhogy ezért azt gondolom, hogy még az sem lehetetlen, hogy második-harmadik meccs már kezdeni fog, hiába Hardaway jó formája. Igen, ez egy alapból nehéz kérdés, hogy most akkor Hardaway viszont az, aki Doncic mellett képes 20-30-40 pontokat is dobni, legalábbis az elmúlt formája alapján, akkor most őt veszed ki? A védekezést helyezed előtérbe, vagy a támadást? És ugye a Clippersnek ez a hihetetlen, tényleg történelmi, a legjobb Warriors-t megközelítő tripla szezonja, ez sem segít túl sokat, mert hogyha Porzingis belül akar védekezni a gyűrű alatt, ezek meg 40%-kal, meg 45%-kal dobálgatják kintről a triplát, akkor nem tudom, hogy ez hogy fog működni a Dallasnak. Szóval az a bajom, hogy minden ilyen kis gondolatmenetnél nem odajuk adok ki, hogy mit tehetne a Dallas, hanem hogy mennyivel jobb matchup ez a Clippersnek.
Mindenképpen jobb. Nekem az a line-up egyébként nagyon tetszik, hogy Doncic, Tim Hardaway Jr., Finney-Smith, Richardson és Kipi. Nekem ez az ötös tetszik talán a legjobban. Én bennük látom a legnagyobb potenciált, hogy ezt a Clippersnek tudják izzasztani. Illetve amiben én még bízok, és most nyilván ebben inkább csak bízni tudok, hogy oké, hogy a Clippers volt a legjobb triplázó csapat, és hogy nem tudom, 7 játékos a 40% felett triplázott, de hát itt vannak olyan teljesítmények, amik, hogyha a play-off esetleg nem jönnek ki, gondolok itt a Reggie Jackson triplázására. Uh-huh. Gondolok itt, nem tudom, hogy Batumtól mit várhatunk, hiszen ugye éveket kihagyott, és igen, most az alapszakaszban tényleg egy nagyon jó volt, nekem is nagyon tetszett, szurkolok is neki, szeretem a játékát, de azért egy Batum csókerkedésen nem lepődnék meg, vagy inkább csak remélem, itt van például Rondo, akinél én minden évben elmondom, hogy most már őt leírhatjuk, és most már biztos, hogy nem fog olyan teljesítmény újtani, hiszen ugye az alapszakaszból indulok ki sokszor, de hát ugye tavaly is megmutatta, hogy ő még mindig képes extra performance-re. Én abba bízok, hogy idén már nem lesz képes. Ezekbe kell bízni a Dallas drukkereknek, hogy ezek a játékosok nem fognak betalálni, illetve, hogy egy Terence Mann, nyilván ő is extra számokat hozott az alapszakaszba shooting szempontjából, de lehet, hogy pályára se fog kerülni. Lehet, igen, hogy a pályára se lehet majd tartani.
Lehet, hogy Luke Kennardot sem lehet a pályán tartani.
Pontosan. És elmondtam 5 olyan játékos, aki benne van abban a hétben, aki 40% felett triplázott, és 2 lehet nem lép pályára, 2, a 3-ból 2-nél meg bőven benne van, hogy hoz egy 31%-ot, vagy ahogy is egy 29-et, ugye a Rondónál is, és a Reggie Jacksonnál is van azért ilyen veszély. De nyilván megint csak kapaszkodunk abba, hogy mi lehet az, amivel a Dallas nem is esélyesnek, hanem mérkőzés nyerésre esélyesnek tüntetjük föl. Én ebbe bízok, nyilván nagyon-nagyon elfogult vagyok, hiszen a Mavericksnek szurkolok nagyon-nagyon ebbe a párharcba, sőt, hát neki szurkolok a legjobban. Ez. Szerintem, ha az eszemre hallgatok, akkor Clippers 4-2, és akkor egy picit már a szívemre is hallgattam, de én bízok valami csodába, és abba is, amit Zoli elmondott, hogy én is érzem a Clippersbe azt a dögöt, ahogy Zoli fogalmazott, de azt a lehengerlő erőt, amivel ők át fognak rajtunk robogni, ezt valahogy én sem érzem.
Hát teljesen rendben van, igazából mind a ketten 4-2 tippeltetek, nem akarok harmadik lenni a sorban, pedig őszintén szólva, ugye tudjátok, hogy én is Doncsicsot nagyon kedvelem, és ezért inkább a szívem a Dallas fele húz a két csapat közül, de 4-1-et tippelek a Clippersnek, mert tehát sokkal nagyobb dilemma nekem az, hogy KP majd jól fog-e játszani, hogy a Dallasnál pont most állna össze minden, miközben a Clippersnél még igazából az se nagy dilemma, hogyha ezek a játékosok, akiket emlegettél, nem dobnak annyira jól, mert még mindig marad elég játékos, aki jól dob, szóval nagyon nehéz azt mondani, hogyha nem 4-2, akkor inkább 4-3. Ez szerintem nehezebb mondani, mint a 4-1-et, úgyhogy ezért lesz 4-1 a tippem.
Na és most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, ahol megszakítjuk ezt a mai adást. Az eredeti terv az lett volna, hogy pénteken felvesszük az első felét, szombaton a második felét, és ezt egybe kapjátok meg, de igazából szombaton önhibánkon kívül nem tudtunk összeülni, úgymond, a virtuális térbe, úgyhogy vasárnap tudjuk kirakni a párharcok második felét, de ez azért nem lesz zavaró, mert ugye most direkt a szombatiakkal kezdtünk, úgymond lehet, hogy én is éreztem, hogy valami vész közeleg. A lényeg az, hogy holnap találkozunk, kedves hallgatók, és Tibi és Zoli is mindenkinek puszit, meg pacsit küld, ahogy teszem ezt én is, elnézést itt a végén a rossz hangminőségért, holnap jövünk és folytatjuk a másik négy párharccal. Addig is minden jót nektek, sziasztok!